negatív természet az vitathatatlan. A nyelvek származási viszonyának bemutatására szokásosan használt családfábrák hátterében mégis valamiféle abszolút módon értelmezett nyelvrokonság fogalom, és ehhez kötődően egy abszolutizált nyelv képe áll. Ugye a modell azáltal, hogy az egyes ágaktól a törzs felé haladunk, minden egyes nyelvhez egy kizárólagos előzményt rendel. Így úgy tüzeli fel az egyes nyelveket, mintha azoknak csak egyetlen forrásból származó elemék és jelenségeik lennének, noha ez nyilvánvalóan nem felel meg a valós nyelvi folyamatoknak. Nem véletlen, hogy ennek következtében a családfa modell épp azt nem tudja bemutatni, ábrázolni, aminek bemutatására elvileg készül, a nyelvi folyamatokat, a változást és az ehhez szorosan kötődő változatosságot. Ez nem véletlen, magának a családfa modellnek a szerkezetéből adódik, és az ezzel járó módszertanból. A történeti összehasonlító nyelvész, amikor családfát állít föl, akkor voltak éppen a jelen nyelvi adatait összevetve rekonstruál egy közös formát. Ez a kikövetkeztetett forma nyilvánvalóan nem a folyamatot jelzi magát, hanem pusztán egy állapotot, ráadásul egy hipotetikus állapotot, illetve ezek sorát, hogyha a rekonstruálás tovább folytatódik. És az is nyilvánvaló, hogy ez a rekonstrukció azáltal, hogy a különböző nyelvekhez egyetlen közös formát rendelünk, el fogja tüntetni a nyelv eredeti változatosságát, és valamiféle olyasfajta nyelvet tüntet föl, amely a valóságban nincsen. Itt tehát arra a kérdésre, hogy vajon a nyelvek származási viszonyainak, illetve a nyelvek alakulás történetének bemutatására a családfa modellt érdemes-e a továbbiakban használnunk, mindenképpen nemleges választ kell adnunk. És azt kell mondanunk, hogy az abszolutizált nyelv és rokonság fogalom helyett inkább valamiféle relatív megközelítésre lenne szükségünk. Hogy milyen lehet egy ilyen relatív modell, annak kapcsán kiinduló pontként mindenképpen érdemes olyan időszakok nyelvészetéből táplálkoznunk, ötleteket merítenünk, amelyekről úgy tudjuk, hogy a nyelvhez valamilyen értelemben relatív módon közelítettek. Hát ilyen például a történeti összehasonlító iskolát, a pozitivista történeti összehasonlító iskolát közvetlenül megelőző időszak, a romantika időszaka. A romantikáról tudjuk, hogy azáltal, hogy a nyelv és a közösség szoros összetartozását, kölcsönhatását hangsúlyozza, valamiféleképpen a nyelvet, mint relatív fogalmat közelíti meg, még akkor is, hogyha ezt kissé naívan és nem minden tekintetben következetesen teszi. Így tehát érdemes lesz a romantika relatív nyelvképének nyelvrokonyítással kapcsolatos nézetére odafigyelnünk. Induljunk el akkor ezen az úton, először a hazai romantika nyelvészetét tanulmányozva. A hazai romantika nyelvészete főként a nyelvújítás, a neológia jegyében tűnt föl, ez azonban nem jelenti azt, hogy a Magyar Tudós Társaságnak csak a nyelvújításra vonatkozóan lenne elképzelés a nyelvről. A magyar romantikus nyelvészet az voltak éppen egy olyan átfogó nyelvészeti koncepciót jelenített meg, amely teljes egészében a romantika szellemiségét tükrözte, és a nyelvi reformok ügyén túlmutatott. Hogy ez valóban így van, az jól látszik abból, ha a finnugrisztika tudománytörténetét megnézzük. A finnugrisztika tudománytörténetében ugyanis rendre föltűnik, hogy a romantikus neológus attitűd az bizony együtt járt nyelvünk finnugor származtatásának elutasításával. Ezek szerint tehát a Magyar Tudós Társaság és köre mindenképpen rendelkezett valamiféle koncepcióval a nyelvrokonság kérdéséről, és ez az elképzelés pedig az volt, hogy a finnugor nyelvrokonság nem tartható. Ha ennek a tudománytörténeti álláspontnak az eredetét kívánjuk föltárni, akkor azt lehet látni, hogy ez a vélekedés nem is egészen új keletű, hanem az új ortológiával egyidejűleg terjedő pozitivista összehasonlító tanok első magyar képviselőitől ered. Jó példa erre Szarvas Gábor pályafutása. Szarvas Gáborról a következőket érdemes tudni szempontunkból. Egyrészt A fiatal szarvas lelkes rajongója volt annak a nagy szótárnak, amely kifejezetten a Magyar Tudósítás megrendelésére készült, azaz a romantikus neológia jegyében, és Cucor Gergely, illetve Fogarasi János nevéhez kötődik. Másrészt, a fiatal szarvas vehemens finnugor ellenes nézetekkel rendelkezett. Harmadrészt, azt is tudjuk ugyanakkor, hogy szarvasnak pályája előre haladtával mind a két nézete radikálisan megváltozott. A Cucor Fogarasi féle szótár lelkes rajongójából annak igen éles bírálója lett, és ugyanígy a finnugor ellenes táborból átkerült a finnugor párti táborba. Amikor erre az idős szarvas visszaemlékszik, akkor viszont visszaemlékezésében érdekes módon ez a két nézetváltás összekapcsolódik, mintha egyik a másikkal szorosan összefüggene, azaz, minthogyha az a tudós, aki a Cucor Fogarasi szótár elveivel egyetért, mindenképpen tagadnia kell a finnugor nyelvrokonságot és fordítva. 1893-ban a következőt írja szarvas. A szótár szellemiségével, mint egy össze volt forva, az a lelki fölháborodás, amelyet az akkoriban már erősen kísérteni kezdő finn-magyar rokonság elmélete ébresztett bennem. A győzelem, amelyet Hunfarvi Pál ellenesén, Fogarasi Jánoson kivívott, az én szittya magyar meggyőződésemen is nem csak így csorbát ütött. A fölismert igazság diadalmaskodott ellenállásomon, leraktam a fegyvert. Így lett Saulus Paulussá. Saulus nem csak Paulussá lett, de a vélekedése, az álláspontja is teljesen általánossá vált a tudománytörténetekben, miszerint aki romantikus neológus, az bizony tagadja a finnugor nyelvrokonságot. Ebben minden bizonnyal az is közrejátszhatott, hogy az ugortörök háború és az új ortológia, illetve a romantikus neológia küzdelme időben egybeesett. Az új ortológus tábor és az új, egyre erősödő pozitivista nézetek könnyen összekapcsolódhattak, és a másik tábor is természetesen a török párti oldal, illetve a romantikus neológia. Azonban, ha ennek a nézetnek mögé nézünk, ahogyan ez Békés Vera tette könyvében, akkor kiderül, hogy ez bizony a tényeknek egyáltalán nem felel meg. Ha például a Cucor Fogarasi szótárat kinyitjuk, akkor rögtön látjuk, hogy Cucor Gergely és Fogarasi János nem mellőzték szótárukból a finnugor nyelvek anyagát. De további példákat is sorolhatunk természetesen. Miközben például a tudománytörténetekben a Kazincival folytatott pennaháborúban a Kölcsei oldalán álló, tehát romantikus neológus Beregszászi nagypárt úgy tüntetik fel, mint Sajnovics János lap magyar elméletének vehemens kritikusát és a finnugor nyelvrokonság ellenzőjét, elfelejtkeznek arról, hogy ez a Beregszászi bizony a magyar, finnugor és szamoéd nyelvekkel is összevetette, ráadásul ezek az összevetései napjaink finnugrisztikai álláspontja szerint helytállóak is, még manapság is. Aztán a főként nyelvújtó tevékenységükről ismert Horváth Istvánt, Bugát Pált, illetve Ballagimót szintén elmarasztalják a finnugrisztika tudománytörténetében azért, mert hogy nem fogadták el a finnugor rokonság gondolatát. Holott egyikőjük sem tagadta ennek a lehetőségét, olyannyira nem, hogy Bugát Pál a Pesti Egyetemen egyenesen egy finn tanszék felállítását és oda Reguli Antal meghívását tervezte. Ballagi Mór pedig a Magyar Tudós Társaság egyik ülésén a magyar zűrjén kutatások szükségességéről tartott előadást. A romantika nemzedékének és az egyre erősödő pozitivizmus képviselőjének a vitája, ahogy Békés Vera bemutatja könyvében, valóban markáns volt, de a vita nem arról folyt, hogy a finnugor nyelvrokonság egyáltalán elfogadható gondolata, hanem arról, hogy ez a rokonság milyen mértékű a más nyelvekkel mutatott hasonlósághoz képest. Míg ugyanis a Magyar Tudós Társaság relatívan közelítette meg a kérdést, és a rokonságnak mértéket tulajdonított, addig a pozitivizmus az összevethetőséget eleve egyetlen szára szűkítette le, és a rokonság fogalmát abszolutizálta. Ennek következtében a rokonságfogalom az 50-es, 60-as évek tollharcaiban tulajdonképpen két egymástól radikálisan eltérő értelmezésben szerepelt. A schleicheri felfogással szemben, amit ugye Magyarországon Hunfalvi Pál, illetve Budenc József honosítottak meg és képviseltek először, a romantikus nemzedék még affinitásként szólt a nyelvrokonságról. Ez az affinitás, ez pedig atyafiság értelmű, ami azt jelenti, hogy elsősorban tipológiai jellegű, így nem feltétlenül, csak esetlegesen jelent valamiféle genetikus rokonságot. Elsősorban egy olyasfajta szellemi egyezés, szellemi hasonlóságot reprezentál, amely valamiféle belső alkati egyezésből adódik. Hogy a romantika valóban így kezelte a nyelvrokonság fogalmát, azt talán meggyőzően mutatja Gyarmati Sámuel munkájának címe. Affinitás. A magyar nyelv grammatikailag bizonyított rokonsága a finn nyelvekkel. Ezzel szemben azonban a pozitivizmus már egy abszolút módon kezelt genetikus rokonság fogalommal élt ebben az időszakban. Itt tulajdonképpen a tollharc az úgy folyt a két tábor között, hogy nem tudatosították azt, hogy valójában különféle rokonságfogalmakat használnak. Ennek tükrében egyébként teljesen érthető, ahogyan az egyik tábor reagál a másik tábor munkájára, módszertanára. Budenc József például egyik ismertetésében Fogarasi Jánost azért marasztalja el, mert, idézem, az egy magyar nyelvet alkalmilag indogermán nyelvekkel hasonlította össze, de más altáji nyelvekkel, köztük akár ugor nyelvekkel is, mintha a nyelvcsaládok és családbeli csoportok közt semmi válaszfalak nem léteznének. Nyilvánvaló, hogy Fogarasi tágabb rokonságfogalommal dolgozott, míg ezt Budenc nem látta át. A Cucor-Fogarasi páros viszont a nagyszótár bevezetőjében szintén ennek a kétféle rokonságfogalomnak megfelelően a pozitivista összehasonlító nyelvészek módszertanáról és munkáról elismerően nyilatkozik ugyan, bár kutatásaikat szűknek gondolja. Azt írják a szerkesztők. Senki nálunknál jobban nem méltányolja Hunfaldi Pál, Fábián István, Rédül Szende, Budenc és Vámbéri társaink buzgalmát és általában helyes irányú munkálkodásaikat, midőn a szűkebb finn és török nyelvcsaládra fordítják kiváló figyelmüket. Csak azt nem óvhatnak, ha valaki saját hubárlatait tartaná és hirdetné egyedül célra vezetőknek, és más nemű, más terjedelmű törekvésekben ellenséges irány gyanítana és nézne. Egyes egyedül összes munkálkodásainkat fogja teljes sikert koronázni. Ez az értelmezésbeli kettősség hazánkban az 50-es, 60-as évektől kezdve a 70-es, 80-as évekig egészen az ugortörök háború időszakáig fennállt. Világosan látszik ez talán Budenc József, Hunfalvi Pál, illetve Vámbéri Ármin pálya futásából, illetve pályájuknak, nézetőknek alakulásából. Budenc és Hunfalvi pályájuk kezdetén a magyarnak a török kapcsolatait például maguk is közelebbinek tartották a finnel való rokonságnál, hogyha pedig az ugortörök háború vitanyagát tanulmányozzuk, akkor ebből még az is kiderül, hogy kezdetben Vámbéri Ármin volt az, aki a magyar ugor rokonság híve volt, és a magyar-török kapcsolatokról éppen a korai Budenc érvei győzték meg. Az ugyanakkor, hogy a magyar tudós társaság köre a rokonságra, mint affinitásra tekintett, nem eredeti magyar eljárás volt, hanem szerves része annak a szellemiségnek, amit a német romantika, a sprachfilozófia hazai megnyilvánulásának tarthatunk. Az a szemlélet ugyanis, amit a sprachfilozófia képviselt, a nyelvet, az egyes közösségek nyelvét a közösség életével szervesen összefonódva kezeli, így az egyes közösségek nyelveinek analóg és eltérő vonásai csakis a közösség életkörülményének analóg és eltérő vonásaiból származtathatja, vagyis a rokonság fogalmára egyértelműen mint Verwandtschaftra, mint atyafiságra tekinthet. és a kérdés iránt nem pusztán érdeklődik, hanem mivel a nyelv és a közösség életének összjátékaként kezelt herderi úgynevezett nemzeti géniusz megragadására törekszik, az ilyesfajta összehasonlító kutatások, a szellemi rokonság vizsgálata kulcsfontosságú kérdés lesz ebben a keretben. A romantikus Wilhelm Humboldt munkáiban nem véletlenül foglal el központi kérdést, vagy központi helyet a problémakör, a nyelvek összehasonlítása, mégpedig éppen ilyen célzattal. Hogy Humboldt kiindulása valóban herderiánus, és valóban a herderi nemzeti géniusz megragadására törekszik, ezt jól mutatja, hogy a nyelvek összehasonlításával kapcsolatban voltaképpen nem is egy nyelvészeti koncepciót, hanem egy ennél tágabb antropológiai kutatás tervét fogalmazta meg. Azt mondta, hogy a nyelvek összehasonlításával valójában a nyelvek és a közösségek, ugye a korabeli szóhasználattal a nemzetek jellemének összehasonlítását kell elvégezni, és ezáltal megmondani, hogy mi az, ami a közösségre egyedi módon, partikuláris módon jellemző, és mi az, ami általános. Ez persze leghatékonyabban olyan nyelvek vizsgálatával tárható fel, amelyek merőben más struktúráiak, szerkezetűek, mint az adott korban már viszonylag jól ismert indogermán nyelvek. Így Humboldt ösztönösen fordult a korban még egzotikusnak számító nyelvek vizsgálata felé, így erősen foglalkoztatta a baszk, a kínai, az indián, a maláj és a polinéziai nyelvek szerkezete. Vagyis éppen azoké a nyelveké, amelyek majd később a pozitivista összehasonlító nyelvészet elemzési anomáliai lesznek. A rokonság affinitásként való felfogása, mivel nem feltétlenül jelent valamiféle genetikus rokonságot, hanem ennél tágabb értelmű, ugyanakkor egyáltalán nem jelenti azt, hogy a romantika kora valamiféle történetietlen módon közelített volna a nyelvhez. Azáltal, hogy a romantika a nyelv és a csoport egybeszövődő életének, élettörténetének feltárását tűzte ki célul, egy igenis erőteljesen történeti koncepciót fogalmazott meg. Világosan látszik ez abból, hogy a közösségi historizmus jegyében tűnik fel a romantika, hogy Herder programadó értekezése egyenesen a nyelveredet kérdését veti föl. Mégpedig úgy, hogy az addigi, az isteni ajándék koncepciója helyett Herdernél jelenik meg először az, hogy a nyelv az emberi tevékenység eredménye. Ez pedig arra az érvre alapozva jelenik meg éppen Herdernél, hogy a nyelv az egy folytonos újrateremtés, tele van változással, ehhez pedig nyilvánvalóan az ember szükséges. Az így módon emberi vétett nyelv kapcsán Herder meg is fogalmazza minden későbbi genezis elvű, tehát folyamat elvű nyelvészet axiómáját, alapelvét, miszerint ha megértjük a jelenség kialakulását, akkor magát a jelenséget értjük meg. Ez a történeti érdeklődés persze ilyen értelemben nem új, hogy a klasszicizmus fel se vetette volna a nyelveredet kérdését. Míg azonban a klasszicizmus valamiféle abszurdizált nyelvideált jelenített meg a nyelv fogalmaként, ebből adódóan a nyelvet az csak mint valamiféle készen kapott adományt, isteni adományt tüntethette föl. Herdernek ez a felvetése, miszerint a nyelv az emberi tevékenység eredménye, megváltoztatta radikálisan ezt a nézetet, és megnyitotta az utat abba az irányba, hogy a későbbiekben a nyelveredet kérdésére valóban tudományos magyarázatot lehessen adni. Herder kiinduló pontja merőben más is, mint a klasszicizmusé. A klasszicizmus ugyanis a nyelveredet kapcsán az autonóm egyén mentális életének ideáiban keresi a nyelv eredetét, és minden egyes egyénben újra megismétlődő folyamatnak gondolja a nyelv kialakulását, egymástól természetesen függetlenül. Etienne Condillac szoborhipotézise az, ami ezt tipikusan mutatja és fémjelzi. Nem véletlen, hogy a klasszicizmus idejében ez igen népszerű volt. Kondiák felvetése szerint úgy lehet a nyelveledet kérdésére valamiféle megoldást találni, hogyha egyszer lenne arra lehetőségünk, hogy megnézzük, mit csinál egy megelevenedett szobor, milyen nyelvi produkció jelenik meg nála először. Herder nyilvánvalóan ettől teljesen eltérő utat választ, nem az autonóm egyén individuális mentális életében keresi a nyelv eredetének kérdését, hanem a közösségi ember közösségi létmódjában és a nemzeti géniuszban. Wilhelm Humboldt tulajdonképpen Herder téziseit mélyíti el, amikor a nyelv közösségi beágyazottságáról ír. Világosan látszik ez abból, hogy a nyelvet Humboldt nem valamiféle terméknek, azaz ergonnak tekinti, hanem energiájának, folytonos és dinamikus beszédtevékenységnek. Munkájában a folyton újra szerveződő nyelv, mint, idézem, a maga valóságos létrehozása aktusának fogja tűnik fel, aminek megragadása így módon csakis genetikusan és a folyamatot egészében szemlélve lehetséges. Noha a romantika közelítésmódja határozottan geneziselvű, ez a geneziselvű közelítésmód azonban direkt módon mégsem kapcsolódhatott össze a nyelvek származási viszonyainak kérdésével, hiszen a nyelvészeti rokonságfogalom Darwin munkájának megjelenése előtt nem nyerhette el azt a biológiai értelemtől kölcsönzött szigorúságot, amit majd Darwin evolúcióelmélete nyomán aztán a rokonságfogalomnak tulajdoníthatunk. Tehát Darwin munkája kellett ahhoz, hogy a nyelvészetben is leszűküljön ez az affinitás fogalom valamiféle genetikus nyelvrokonság fogalommá. Világosan látszik ez egyébként a természettudományos szakszóhasználat korabeli alakulásából is. A 19. századi biológiában az öröklődés mechanizmusa nagy rejtély. Így Charles Darwin voltak éppen az öröklés mechanizmusát egyáltalán nem ismerve, vagy szinte nem ismerve volt kénytelen megalkotni evolúció elméletét, egy olyan elméletet, ami viszont elvileg nagy mértékben épít az öröklődésre. Így Darwin munkájában a korabeli biológia tudománybeli szokásoknak megfelelően még affinitásként jelenik meg nagy részt a rokonság fogalma, és munkájának újítása elsősorban abban van, hogy Darwin munkájának befejező részében ez az affinitás fogalom átalakul egy valóban genetikus leszármazási rokonságot megjelenítő fogalommá, ahol a rokon csak ugyan biológiai rokont jelent. Legkorábban tehát a nyelvészetben az 1860-as évektől vált lehetővé a nyelvek közti kapcsolatok genetikus tárgyalása. Ekkor azonban a nyelvészetben már nem a Sprach filozofi szellemisége volt meghatározó, hanem sokkal inkább a pozitivizmus, az egyre erősödő pozitivizmus. Így az evolúciós tanokra is építő Schleicher, amikor genetikus értelemben kezdte el kezelni a rokonság fogalmát, voltak éppen már nem a Sprach filozofi affinitás rokonság fogalmát szűkítette le, hanem egy teljesen más, a pozitivizmus elveinek megfelelő, abszolutizált genetikus rokonság fogalommal kezdett dolgozni. Ebből adódik az, hogy napjaink nyelvészetében ugye minden nyelvet egy szülőből szokás származtatni a történeti összehasonlító nyelvészetben. Világosan látszik ugyanakkor talán a Sprach filozófia eddigi elveiből, hogyha a romantika korában szűkül le ez az affinitás fogalom genetikus értelemben, akkor nem ilyen rokonság fogalomhoz jutunk. Ha a romantikus affinitást tovább gondoljuk, a német romantikus nyelvészek szövegeire támaszkodva, akkor ez egyértelműen ki is tűnik. Humboldt például a nyelveket arcvonásokhoz hasonlítja, amikor a nyelvek szerkezetéről ír, és 1836-ban a következőket fogalmazza meg. A nyelvek jellegzetes formája legkisebb elemeinek mindegyikéhez tapad. Valamennyit meghatározza, bármennyire is észrevehetetlen ez esetenként. ellenben alig lehetséges olyan pontokat találnunk, amelyek döntő módon tapadnának hozzá. Ebből világosan látszik, hogy Humboldt a nyelvek szerkezetéből nem ragad ki egyetlen egy szálat, és nem jeleníti azt meg úgy, mint a szerkezetet kizárólagosan reprezentáló, a működést, a dinamizmusát, a rendszerét, a nyelvnek kizárólagosan megjelenítő struktúrát, amihez aztán más formák járulékosan kapcsolódnak, hanem az egészet szerves egységben kezeli. Világos, hogy az organikus egységek, ugye ebben az időszakban organizmusoknak tekintik a nyelveket, kifejezve azok dinamizmusát, az organikus egységek affinitásban, társulásban, azaz egymás határait megjelenítve, egymással dialógust folytatva, csak is egy olyan szemlélethez vezethetnek, amely alapvetően kontextuális jellegű, és hogyha tovább gondoljuk, akkor ebből a nyelvek többszülős eredeztetése következik. Az, hogy a pozitivista összehasonlító tanok valóban alapelveiben tértek el a romantika összehasonlító elveitől, azt világosan mutatja az a mind Herdernél, mind pedig Humboldtnál megjelenő fejlődési modell, amely ellen viszont a későbbi pozitivista összehasonlító nyelvészek határozottan tiltakoznak. Ez a fejlődési modell nem más, mint a stadialitás teória. Herdernél és Humboldtnál is megjelenik az a gondolat, hogy a nyelvek alakulás története, kialakulása és további folyamatai, azok nem valamiféle egyenes vonalú és egyenletes fejlődést mutatnak, hanem a természetes érési folyamatokhoz hasonlóak. Azaz kezdetben egy lassú fejlődés figyelhető meg, aztán hirtelen egy nagyobb és intenzívebb előrehaladás, majd ismét egy lassabb haladás. Na most. Ezt a fejlődési modellt a történeti összehasonlító iskola határozottan elutasítja. Világosan lehet ezt látni egyébként August Schleicher nyelvészetének alakulásából. A korai Schleicher a német romantika jegyében és a német romantika elveinek megfelelően kezdetben még maga is a stadialitás teóriának megfelelően tekint a nyelvek alakulás történetére, és a nyelvekben három szakaszt különít el. Azt mondja, hogy van a kialakulóban lévő nyelv, ez az úgynevezett ásványi kristály szakasz, ezután következik a hirtelen fejlődés mutató növényi szakasz, majd egy lassabb előre haladás mutató állati szakasz. Amikor azonban a pozitivizmus szellemisége Schleicher nyelvészetét megérinti, akkor ez a nézete radikálisan átalakul, mégpedig olyan értelemben, hogy Schleicher innentől kezdve azt mondja, hogy a történet az voltaképpen a növényi szakasznál kezdődik, ott, ahol hirtelen fejlődés megy végbe, az ásványi kristály szakaszt, azt a szakaszt, amikor még csak kezd kialakulni ez a nyelv, azt nem is kell éppen ezért vizsgálni, ez történet előtti szakasz, illetve a gyors fejlődést mutató növényi szakasz után következő állati szakasz pedig már megint nem, mert az pedig a nyelv hanyatlásához, romlásához vezet már, és az meg történet utáni szakasznak minősül. Vagyis Schleicher innentől kezdve csak a középső fázist vizsgálja, és a nyelvi folyamatokat egyenes vonalúnak és folytonosnak látja innentől kezdve. Természetesen ebben a formájában a stadialitás teóriát nem csak a történeti összehasonlító nyelvészet jelenkora ítélheti el, hanem természetesen mi is, hiszen romantikus megfogalmazásában ez a teória rendkívül naív és manapság már egyáltalán nem tartható. A stadialitás ugyanis Humboldt nyelvészete óta összekapcsolódik a nyelvtípusok kérdésével, Azaz, úgy képzelték el a romantikus nyelvészek a nyelvek alakulás történetét, hogy minden nyelv izoláló nyelvként indul, majd ha már nagyobb fejlettségi szintet ér el, akkor megjelennek a toldalékok, azaz agglutináló nyelvé válik, és a fejlődés csúcsa a flektálás megjelenése lesz, ami azonban aztán hirtelen hanyatláshoz vezet, és kezdődik a folyamat ciklikusan előről. Nyilvánvaló, hogy a 21. században ezt a teóriát ilyen formájában semmiképpen nem fogadhatjuk el. Ez ugyanis valamiféle olyasfajta dolgot sugall, hogy itt a flektáló nyelvek azok statisztikailag komplexebbek, mint az izolálók, az agglutinálók pedig valahol félúton vannak, ez természetesen nem tartható, és az a rejtett értékelő attitűd sem, ami ugye ebbe a tételbe benne foglaltatik, miszerint az izoláló nyelvek azok primitívebbek vagy fejletlenebbek agglutináló, illetve flektáló társaiknál. Két szempontból azonban azon túl, hogy világosan mutatja az axiomatikus eltérést a pozitivista összehasonlító nyelvészet és a romantika kora között, két szempontból mégis lényeges számunkra a stadialitás teóriája. Ha ezt megújítjuk, ugyanis akkor egészen érdekes dolgokra figyelhetünk föl. Voltak éppen a modern szociolingvisztika, amikor a nyelvi változások mechanizmusát kezdte el vizsgálni, a stadialitás teóriának egy modern változatát igazolta azzal, hogy kimondta, hogy a nyelvi változások, mivel a közösségbe vannak beágyazva, ezért nem egyenes vonalú és egyenletes fejlődést vagy terjedést mutatnak, hanem egy olyan sajátos logisztikus görbét írnak le, amit S-görbeként szoktunk emlegetni, és a nyelvi változások általános függvényének tekinthető. A dián béli lexikai diffúziós függvényei láthatók, de ez természetesen általános ez a függvény. Világosan látszik, hogy mind a nyelvi változások időbeli terjedése, mind pedig az, hogy hány beszélőnél mutatkozik meg az új forma, ezt a bizonyos S görbét követi. Voltak éppen tehát a romantika pusztán a szemléletmódból adódóan egy olyasfajta nyelvi változás mechanizmusra érzett rá, amit modernizált formájában mindenképpen tarthatónak kell gondolnunk, és hogyha egy relatív nyelvi genezis modellt szeretnénk kidolgozni, akkor figyelembe is kell vennünk. A másik dolog, amiért a stadialitás teóriára érdemes odafigyelnünk, az a szemléletmód. A stadialitás teória ugyanis kifejezetten a folyamatra összpontosít, nem pedig az adatokra. Ebből adódóan a stadiális teóriával dolgozó romantikusok számára egyáltalán nem lesz tiltott terület a nyelveredet vizsgálatának kérdése, mint a pozitivista összehasonlító nyelvészek számára, hanem egyenesen ez a stadialitás teória egy meghatározott szemléletet és speciális módszertant előírva bátorít a forvert az elővilág felfedezésére. Tehát a stadialitás teóriát alkalmazva a nyelveredet kérdéséhez is hozzá tudunk nyúlni, akkor is, ha nincsen adatunk. No most, mindebből a történeti áttekintésből mit látunk? Azt látjuk mindenek előtt, hogy a pozitivizmus és az evolúció elmélet térnyerésével a nyelvészetben a rokonság fogalom észrevétlenül, ám radikálisan értelmeződött át. Ezt az átértelmeződést talán csak Hugo Schuchart érezte meg. Hugo Schuchart egy éppen a magyar nyelvben, 1912-ben magyarul és németül egyaránt publikált cikkében említi meg, hogy el kellene különíteni az elemi, elementár és a történeti, geschichtlich rokonságot. Az elementár, elemi rokonságon Hugo Schuchart egyszerűen szellemi rokonságot ért, vagyis voltak éppen a romantikus affinitás fogalmat. Míg a történeti, geschichtlich rokonságon pedig valamiféle genetikus rokonságot. Az sem mellékes, hogy Hugo Schuchart, még ha ösztönszerűen is, de teljesen ráérez arra a problémára, ami a rokonság fogalom látens, észrevétlen átértelmeződéséből adódik majd a nyelvészetben. 1917-ben Antoine Meillével vitatkozva a következőket írja. Hogy a nyelvrokonság tulajdonképpen mit is jelent, azt eddig sehol nem vizsgálták meg, és ez nincs minden hátrány nélkül meghatározott célunk szempontjából. Nem oda vezetnek a dolgokhoz, hanem beleállítanak a közepükbe. Minden esetre a kifejezés a magától értetődőség vonásait viseli magán, de ezzel egyben a félreértését is. Ezek után talán nem meglepő, hogy miközben a pozitivista összehasonlító tanok széles körben elfogadottá válnak, a családfa koncepciónak szinte a kezdetektől akadnak ellenzői is. A nyelvészettörténet fintora, hogy a Schleicheri modell elvi alapjait érintő első kritikai megjegyzéseket éppen Schleicher tanítványait, Hugo Chouhart és Johannes Schmidt fogalmazzák meg. Rossz nyelvek szerint egyébként éppen Schleicher egyik tanórán kívüli ötletére alapozva. Dolgozataikban már az 1870-es évektől fogva szóvá teszik, hogy a mechanikus családfábra az nem képes megjeleníteni a változásokat. Ennek következtében az olyan nyelveket, amelyek két ág között átmenetet jelentenének, nem tudják a modellben elhelyezni, vagy nem megfelelő módon helyezik el. Chouhart és Schmidt szerint mesterük nem számol azzal a jelenséggel sem, hogy az egyes nyelvek a szétválás után is érintkezhetnek egymással. Téved Schleicher, amikor a nyelvi változásokat valamiféle kivétel nélküli törvényszerűségeknek tekinti, és nem veszi figyelembe azt sem, hogy a kontaktos hatások nyomán épp olyan hasonlóságok alakulhatnak ki, mint amelyek abból a bizonyos közös ősből származhatnának. Ezen érvek mentén egymástól függetlenül, de szinte egy időben Chouhart és Schmidt egyaránt az úgynevezett Wellen-teorihoz, vagyis a hullámelmélet koncepciójához jut el. Az elképzelés, amely a családfa helyébe, a koncentrikus körben, illetve ezek egy szeletében terjedő nyelvi változásokat állítja, hullámokat állítja, a nyelvek genetikus kapcsolatrendszerét immár a kontaktus hatásokkal, az érintkezésekkel szerves egységben elsősorban folyamatként ragadja meg. Chouhart egyébként két ugyanezt a szemléletet tükröző másik metaforát is használ munkáiban a nyelvek származási viszonyainak bemutatására és érzékeltetésére. Egyrészt a nyelvi határok folytonos átmenetiségét jelző szivárvány képét, illetve másrészt a gömbét, amelyen a függőleges vonalak a családfa modellben is megjelenő széttartó divergens folyamatokat jelzik, a szélességi köröknek megfelelő vonalak pedig a kontaktus hatásokból adódó konvergens összetartó folyamatokat. A két Schleicher tanítvány nézetei ugyanakkor nem egyedülállóak a nyelvészetben. Más-más arányban és formában, de lényegében Chouhart és Schmidt gondolatai tűnnek föl, már az amerikai Franz Boas munkáiban, a 20-as évektől pedig Európában Nikolaj Trubetskoy, Román Jakobson és Vittore Pisani írásaiban is. Hát ha valamiféle relatív genezis modellt szeretnénk kidolgozni, akkor ezekre a koncepciókra is mindenképpen érdemes odafigyelnünk. Nézzük akkor ezeket egyesével. Franz Boas. Franz Boas az antropológiai nyelvészeti iskola képviselőjeként. Először pusztán enyhe kritikával, majd később már egészen határozott bíráló attitűddel állt hozzá a schleicheri tanokhoz. Boas vitatta az indián nyelveket vizsgálva, hogy ezen nyelvek genealógiáját a szokásos eljárással meg lehetne rajzolni. Ezért egy törzsű családfák helyett inkább több szálú gyökerekről beszélt. Azt mondta, hogy mivel a morfológiai egyek eloszlása az egyes szomszédos területeken mindig eredményez valamiféle taxonómiai ellentmondást a hagyományos családfa alapú leírás számára, ezért minden esetben figyelembe kell vennünk a grammatikai kontaktus hatásokat. Ebből pedig az következik, hogy sok nyelv esetében csak önkényes lenne, ha ezekből az előzményekből egyetlen szállat kiadnánk. Ennek a gyökerek metaforának egyébként van magyar megfelelője is, nem Boászból indulva, hanem ettől független érveléssel, de lényegében ugyanide jut Szilágyián Sándor is 1999-es tanulmányában a finnugor nyelvek példáján. Nikolaj Trubetszkoj egy másik metaforát használ a rokonsági viszonyok bemutatására, mégpedig abból kiindulva, hogy minden egyes nyelvjelen átvehető, így az öröklés és a kölcsönzés között voltak éppen csak kronológiai különbség van. Amikor az indoeurópai alapnyelvet vizsgálja, akkor rámutat arra, hogy ez az indoeurópai alapnyelv nem lehetett olyan értelemben egységes, ahogy ezt a schleicheri ábra sugallja. Sokkal inkább ezt az alapnyelvet úgy kell elképzelnünk, mint nyelvek szövetségét, nyelvek egymással szorosabb vagy lazábban alkotott szövetségét, amelyek az erőteljes érintkezés következtében hasonlóvá váltak egymáshoz, anélkül azonban, hogy valaha is azonosak lettek volna. Így jut el a Sprachbund-teori elképzeléshez. A Sprachbund-teori jeles képviselője Román Jakobson, hogy érzékeltesse Trubetszkoj elképzelése és a családfa modell közti markáns eltérés, azt javasolja, hogy különítsük el az örökölt, parenté és a szerzett, affinité rokonságot. Milánói kortársa Vittore Pisani is valami egészen hasonlót mond, de Román Jakobsonnál sokkal következetesebben tér el a schleicheri családfa modelltől. Pisani ugyanis egyenesen azt mondja, hogy az örökölt és a szerzett rokonságot nem lehet elkülöníteni egymástól, az öröklés és a kölcsönzés elvi értelemben azonos. Vittore Pisani voltak éppen a hullámteóriát gondolja tovább, és így jut el a nyelvek alakulástörténetének bemutatása kapcsán a folyam modellhez, a folyam elmélethez. Hogy hogyan kell ezt a folyam elméletet elképzelni, erre legérzékletesebben magának Pisaninak a szövege mutat rá. Pisani tanulmányait nem lehet magyar nyelven olvasni, az alábbi szövegrészlet fordításáért Cseresnyési Lászlót illeti köszönet. Pisani a következőket írja. Egyszerűsítünk, amikor mindig a mincsóról, adigiről, póról, stb. Beszélünk. Valójában különböző eredetű vizekről van szó, amelyek kisebb vagy nagyobb mértékben keverednek egymással. És ahogyan konvencionálisan póról beszélünk azzal az egész vízfolyammal kapcsolatban, amely a nyugati Alpokból kiindulva ülik az Adriai tengerbe, bár ugyanilyen jogcímen nevezhetnénk Addának is attól a ponttól kezdve, ahol egymásba folyik az Adda és a Pó, meglehetősen egyoldalú szemléletről tesz tanúbizonyságot, ha indoeurópai nyelvről beszélünk azon hagyományokán, amely az indoeurópaitól a mai olasz nyelvig vezet. Csak azt nézzük, ami az olaszban az indoeurópaira vezethető vissza, és nem vesszük tekintetbe az összes többi kapcsolatot, köztük a kevésbé szembetűnő összefüggéseket, amelyek a latin hagyományú indoeurópai elemek fejlődését és átalakulását okozták. Ha egy nyelv történetét úgy akarjuk leírni, ahogyan az valójában végbe ment, akkor azt csak visszafelé hátrálva tudnánk megtenni. Azonban, ha ez így van, akkor minden pillanatban egy új nyelvvel állunk szemben, amelyet a különböző helyekről származó elemek állandóan változó és eltérő egymásra hatása és keveredése hoz létre a beszélők végtelen számú nyelvi alkotásaiban. Azt hiszem egyértelmű és világos Pisani soraiból az a markáns és radikális eltérés, ami Schleicher családfája és a Pisani féle folyamelmélet mögött van. Hiába született azonban a 20. század első felében számos olyan metafora a családfa modell helyett, amely adott esetben alkalmasabb lett volna a nyelvek rokonsági viszonyának bemutatására. Ezek a Schleicher tanainak bírálatából született elméletek nem tudták áttörni a családfa modell szilárd bástyáit. Boász nézeteit például manapság legfeljebb az úgynevezett kontaktus nyelvészeti vizsgálatokban tartják érvényesnek a kontaktus nyelvekre vonatkozóan. Pisani elképzelése pedig manapság meg sem jelenik, többnyire nem is ismerik Pisani gondolatait. A korabeli sajtóban ugyan írtak Pisani folyamelméletéről, ám itt is rendre elutasítóan nyilatkoztak róla. Ronald Kent például ismertetésében azt írja Pisani elképzeléséről, hogy el kell utasítani, mert kihúzza a talajt a tudományos nyelvvizsgálat alól. A hullámelméletet, a Wellen-teorit ugyan néha idézik összehasonlító munkákban, de itt sem úgy, mint a családfa modell helyébe lépő koncepciót, hanem sokkal inkább úgy, mint olyan elképzelést, ami kiegészíti a családfa modellt, kiigazítja annak apró hibáit, voltak éppen keresztmetszetét szolgáltatja a családfa modellnek. A nyelvszövetségek gondolatának hasznosítása ennél már kiterjedte, ám többnyire szintén csak kiegészítő jellegű. Jól tudjuk, hogy Trubetskoy-Sperlbund teóriának folytatása az úgynevezett nyelvtipológiai, illetve areális nyelvészeti vizsgálatokban van. Ezek azonban rendre a történet összehasonlító iskola családfa modell alapú megközelítésének a szolgálatába vannak állítva. A nyelvtipológiai kutatások célját a történet összehasonlító nyelvészek úgy határozzák meg, hogy a nyelvtipológiai kutatások arra valók, hogy meghatározzák, melyek azok a jegyek, amelyek univerzálisak az adott nyelv típusra nézve, és melyek azok, amelyeket ténylegesen rokonságból adódó megfeleléseknek tekinthetünk. Hasonló ehhez az areális nyelvészet célkitűzése is, mármint a történeti összehasonlító nyelvészet álláspontja szerint. A történeti összehasonlító nyelvészek szerint az areális nyelvészet feladata az, hogy a nyelvek földrajzi elhelyezkedésének, a kontaktus hatásoknak a vizsgálatával kiszűrjék, hogy mi az, ami nem genetikus értelemben vett rokonság, hanem kontaktus hatásból adódik, és ezáltal világosan elválasszák azt az irányvonalat, ami bekerülhet a családfa modellbe, illetve ami ki kell, hogy kerüljön onnan. Így a finnugrisztikában például az olyan elméleteken túl, mint az olasz Angela Marcantonioé, a finn Kalevi Viké, az észt Agu Künnapé, vagy a magyar Pusztai Jánosé, amelyek kidolgozatlanságuk miatt néhol-néhol már naivitásba is hajlanak, és emiatt nem igazán vehetők komolyan számításba, nem is igazán van olyan modell, amely ne a családfára alapozna. Talán a családfa modellből valamelyest kihajlik Rédei Károly elképzelése, aki egy 1998-as munkájában a lineáris vagy fésűs ábrázolást használja a rokonsági viszonyok bemutatására. A lineáris vagy fésűs ábrázolásban az alapnyelv az Rédei szerint valamiféle nyelvszövetségként jelenik meg, tehát itt a Trubetskoy-Sperlbund teória alapján dolgozik Rédei, viszont a származék nyelveket már teljesen a hagyományos felfogásnak megfelelően közelíti meg. Ezentúl a finnugrisztikában azonban voltak éppen egyeduralkodó a családfa modell, ennek sematikusabb és kidolgozottabb ágrajzformái, akár kördiagrammá vagy kúppá alakított változatai élnek, de a kiinduló pont és az alap az minden esetben a családfa modell. Ettől a hagyománytól némileg az amerikai, ausztrál és afrikai komparatív vizsgálatok térnek el, de ezek sem elsősorban szemléleti okokból, hanem inkább ezeknek a kontinenseknek a sajátos történelméből adódó nyilvánvalóan. Itt ugyanis egyszerűen történelmi viszonyok miatt nem lehet alapnyelvet rekonstruálni, bármennyire is próbálkoznánk ezzel. Így ezen nyelvek esetében olyasfajta törzsekről szoktak inkább beszélni, amelyek kisebbek, nagyobbak és lazábban vagy szorosabban kapcsolódnak össze, és nem feltétlenül valamiféle ősi közös leszármazásból erednek, hanem hasonlóságaik, kontaktus hatások eredménye is lehetnek. Itt tehát az amerikai, ausztrális és afrikai komparatív vizsgálatok azok mikro, mezo és makrofilumokról szoktak szólni. Ezek azonban nem alapvetően szemléleti jellegű eltérések. A családfa koncepciót elvi nézőpontból megkérdelező feltevések többnyire csak a történeti összehasonlító iskolán kívül születtek, így például a szociolingvisztikában. A szociolingvisztikában a nyelvi változások mechanizmusát vizsgálva Labov, Bailey és még mások felvetették, hogy a nyelvi változások egyszerűen nem úgy működnek, ahogy azt a családfábra sugallja, hanem sokkal inkább úgy, ahogy a hullám elmélet mutatja, ezért érdemes lenne ezt a nyelvi változások mechanizmusának vizsgálata kapcsán feleleveníteni. A hullámmodell felelevenítésén túl még egy másik gondolat is megjelenik a szociolingvisztikában, ami voltaképpen a történeti összehasonlító nyelvészet kritikája. Uriel Weinreich William Labovval és Marvin Herzoggal közösen jegyzett 1968-as alapozó munkájukban, kifejtik, hogy egy modell csak akkor nevezhető érvényesnek, ha a jelenleg zajló változásokat épp úgy tudja magyarázni, mint a régmúltbelieket, ha elvezet a nyelv kialakulásáig, és hogyha beilleszthető abba a ma érvényes átfogó tudományos keretbe, amit evolúció elméletként szoktunk megnevezni. Ezzel a gondolattal voltak éppen a szociolingvisták arra hívják fel a figyelmet, hogy a Lyell elvet, az uniformitás elvet, a folyamatos megközelítést kellene alkalmaznia minden olyan koncepciónak, amely adekvát módon akar szólni a nyelvek alakulás történetéről. Mindazonáltal az, hogy ezek a 20. század elejé alternatív nyelvmetaforák, amelyek Schleicher kritikájából születtek, tehát Schuchard, Schmidt, Trubetskoy, Pisani és Boas nézetei, egyáltalán nem jelennek meg az összehasonlító nyelvészetben, sőt, itt ugye alul is értékelik ezeket a nyelvmetaforákat. Ez azonban egyáltalán nem meglepő. Ha belegondolunk, akkor már maguk a metaforák is sugallják azt a szöges és radikális ellentétet, ami a Schleicher-féle családfa modell és ezek között a metaforák között van. A nyelveket változatos, dinamikus rendszerekként kezelve, ezek a metaforák valójában a hagyományos családfalakú elképzelést a fejük tetejére állítják, és egy olyan koncepciót jelentenek meg, amelyben már nem az a természetes, hogy az utódnyelvek egyetlen közös előzményre, abszolútizált előzményre vezethetők vissza, hanem inkább az, hogy egy-egy nyelvben több eltérő erősségű előzmény szálai futnak egybe. No most, nyilvánvaló, hogyha mi valamiféle relatív genezis modellt szeretnénk kidolgozni, akkor nekünk viszont ezeket az alulértékelt nyelvmetaforákat igenis értékelnünk kell, és építenünk kell rájuk. Nem kell különösebb éles látás annak a felismeréséhez sem, hogy ezek a nyelvmetaforák voltak éppen a Sprachfilosophie szellemiségét mutatják. Relatív rokonság felfogásuk annak a romantikus affinitás értelemben vett rokonság fogalomnak a származási leszűkítéseik, amelyről az előadás elején éppen szó volt. Folyamatadekvát közelítés mondjuk Herder genezis-elvű szemléletét idézi. Az pedig, ahogy ennek következtében a változást és a változatosságot a nyelv inherens eredendő tulajdonságának tartják, Humboldt téziseire emlékeztet. Nem meglepő, hogyha ezeket a metaforákat, azaz a hullámot, a szivárványt, a gömböt, a gyökereket, a szövetséget és a folyam képeit tovább gondoljuk, akkor egy olyan háló metaforához jutunk, amelyre már a herderiánusnak tartott később Wittgenstein is utalt, amikor a családi hasonlóság fogalmát bevezette. A Wittgensteini családi hasonlóság fogalom az volt éppen a 19. századi romantikus affinitás fogalomnak feleltethető meg, tehát Wittgenstein nem genetikus értelemben használja itt a családi hasonlóság fogalmat, hanem annál tágabban, de a szemléletmód az teljesen egyezik azzal, amit mi keresünk. Amikor a családi hasonlóság fogalmat bevezeti, voltak éppen a rokonság kapcsán a háló képéhez jut el. Érdemes magát a szövegrészt tanulmányozni ezzel kapcsolatban. A filozófiai vizsgálódásokban 1953-ban a játék példáján a következőképpen vezeti be Wittgenstein a családi hasonlóságot. Vizsgáld meg például egyszer azokat a folyamatokat, amelyeket játékoknak nevezünk. Mi a közös mindezekben? Nem mond, hogy kell valami közösnek lennie bennük, különben nem hívnánk őket játékoknak, hanem nézd meg, van-e valami közös mindben. Mert ha megnézed őket, nem fogsz ugyan olyasmit látni, ami mindben közös, de látsz majd hasonlóságokat, rokonságokat, mégpedig egész halomnyit. E vizsgálódás eredménye pedig így hangzik. Az egymást átfedő és keresztező hasonlóságok bonyolult hálóját látjuk. Hasonlóságokat nagyban és kicsiben. A fonál erőssége pedig nem azon múlik, hogy valamely szál egész hosszában végigfut-e a fonálon, hanem azon, hogy elég sok szál fonódik-e össze egymással. Jól látszik, hogyha ezt a családi hasonlóság fogalmat genetikus értelemben leszűkítjük, akkor ez egy olyan többszülős rokonság fogalomhoz vezet, amelyben különböző mértékű lehet a rokonság, és ebből adódóan a nyelvek egymást keresztező dinamikus és heterogén hálórendszerét fogjuk kapni. Voltak éppen egy olyan hálórendszer, amelynek nem is lesz statikus állapota, csak is dinamikus állapota, így egy az egyben grammatikának tekinthető, és ebben a grammatikában pedig nem ragadható ki egy markáns szál, amely végig folytonos lenne. A rokonság erőssége a sokkal inkább attól függ, hogy hány szál és hogyan fonódik össze. Az, hogy nem járhatunk olyan nagyon rossz nyomon, hogyha a rokonságot a továbbiakban háló modellel akarjuk szemléltetni, az talán az is mutatja, hogy ez a rokonsági háló elképzelés teljesen összhangban van azzal a nyelv fogalommal, amelyet az előadássorozat első darabjában az anyanyelv és közösség viszonyának taglalásakor körvonalaztunk, éppen az elmúlt 100-150 év nyelvészetének kritikájából és a sprachfilozófiai elveiből együttesen. Ez a hálómodell ugye alapvetően olyan hálómodell volt, amelyben az egyes egyéni nyelvek, itt a kis köröcskék jelzik, egymással kapcsolatban állnak, a kapcsolataik erőssége fogja mutatni az összetartozások erősségét, és természetesen a nyelveik hasonlóságának mértékét is. Ehhez azt a rokonsági hálót, amit az előbb kidolgoztunk, vagy felvázoltunk, nagyon egyszerűen tudjuk csatolni, hiszen voltak éppen csak ezt a képet kell nagyítani, ráközelíteni bizonyos elemekre, vagy eltávolodni tőle. Hogyha egészen ráközelítünk egy pontjára ennek a hálónak, akkor az egyén nyelvét látjuk, hogyha távolodunk ettől, akkor az egyének között lévő közösségi nyelvhálót, és hogyha még messzebbről nézzük ezt a hálót, akkor pedig egyenesen nyelvek hálójához jutunk. Tehát ez talán azt mutatja, hogy nem járunk rossz nyomon, hogyha hálómodellel dolgozunk a továbbiakban. Egy valamivel azonban el kell számolnunk. Vajon ez a rokonsági háló hogy viszonyult Darwin evolúció koncepciójához? Hiszen tudjuk, hogy Schleicher családfa modelljének kidolgozásakor nagy mértékben épített Darwinra, viszont sok mindent félreértett Darwin munkájából. Hát vizsgáljuk meg akkor ezt. Első ránézésre paradoxnak láthat a helyzet, hiszen úgy tűnhet, hogy bizonyos tekintetben összhangban vagyunk Darwin evolúciós elméletével, bizonyos tekintetben meg nem. Összhangban vagyunk például abból a szempontból, hogy a folyamatokra koncentrálunk és nem az adatokra, tehát ugyanúgy a Lyell elvet követjük, mint ahogy Darwin is beépítette koncepciójába ezt az uniformitás elvet.
Mivel az a rokonsági háló, amit felvázoltunk, csak dinamikus helyzettel rendelkezik, nincsen statikus állapota, ezért egy olyan nyelv körvonalazódik előttünk, amely voltak éppen panterei, minden folyik elven működik. Ezáltal is tökéletesen összhangban vagyunk a darwini koncepcióval, hiszen ezzel tulajdonképpen a nyelv filogenezisét és ontogenezisét állítjuk, hasonlóan ahhoz, ahogy Darwin a fajok filogenezéséről és ontogenezéséről szólt. Egy nagyon markáns dologban azonban mindenképpen eltérünk a darwini koncepciótól, ez pedig éppen a családfa képe. Míg Darwin evolúciós elmélete a családfán alapul, mi ezzel kapcsolatban kétségeinket fejeztük ki. Érdemes tehát megvizsgálnunk, hogy mi a helyzet Darwin evolúciós elmélete, a családfa és a mi rokonsági nyelvi hálónk viszonylatában. Jól tudjuk, hogy a nyelvek példáját maga Darwin említette meg azért, hogy a fajok genealógiájával kapcsolatos nézeteit megvilágítsa. Úgy tűnik azonban, hogy ez az ötlete történetesen téves volt. Az egyszülős családfábra már valamelyest a biológiai folyamatok tekintetében is megtévesztő, ám korántsem olyan mértékben, mint nyelvészeti alkalmazásakor. Míg a biológia esetében a családfa rajza inkább csak egy nagyítás megválasztását jelentheti, a nyelvészeti alkalmazásakor a lényeget érintő anomáliát. Míg ugyanis a nyelvek kisebb-nagyobb mértékű érintkezéséhez és az ebből adódó kontaktus hatásokhoz elegendő az emberi interakció, a fajoknál nem elég az együttélés, az egyedeknek jó rész szaporodási közösséget is kell alkotniuk ahhoz, hogy genetikus kapcsolatok jöhessenek létre. Meg kell azonban mindenképpen jegyezni, hogy az egyetlen őstől való származtatás biológiai vonatkozásban sem egészen pontos. Ahogy az evolúció kutató Kamp és György írja egy Sándor Klárával közösen jegyzett cikkében. Idézem. Minden faj, illetve kisebb vagy nagyobb rendszertani egység számos más fajjal áll történeti kapcsolatban. A fajok eredete nem egyetlen történet. Nem igaz, hogy egy fajnak egy eredete volna. Az izoláció hiányában legfeljebb különböző források arányairól lehet beszélni. Egy fajnak annyi története van, ahány egyede, és annyi őse, ahány elődje az egyedeknek. Ezek vagy ugyanabba a fajba tartoznak, vagy nem. Egy darabig rendszerint igen, aztán rendszerint nem. Egyéb iránt Darwin szemléletmódja is ehhez igazodott, mármint ami a faj fogalmát illeti. Nem véletlen, hogy Darwin fajfelfogását relatívnak szokták tartani, és éppen Wittgenstein családi hasonlóság fogalmával állítják párhuzamban. Darwin evolúció koncepciója legfontosabb elemének pedig azt tartják, ahogy ennek következtében a heterogenitást és a dinamizmust egymásra vetítve voltak éppen összefüggést teremt a fajok, a kisebb genealógiai csoportok, valamint az egyedek között. Darwin a nyelvész Schuchart szivárvány teóriáját előlegezte meg biológiai szempontból, amikor utazásai tanulságait összegezve megállapította, hogy a fajok bizony nem csak időben változnak, de földrajzilag is rendre kicserélődnek, mégpedig úgy, hogy közöttük fokozatos átmenet észlelhető, a közbülső változatok finom, besorolhatatlan, megszámlálhatatlan fokozatain keresztül. Ettől kezdve pedig gondolkodásában nem is annyira a fajok, hanem inkább a különféle kontextus függő változatok voltak a fontosak. A darwini logika szerint ennek következtében az egy fajba való tartozás feltétele nem disztinktív jegyek együttes érvényesülése, hanem bizonyos tulajdonságok vagylagos jelenléte. Az evolúció elmélet a faj fogalmát ebből adódóan nem valamiféle diszkrét határokkal rendelkező abszolút entitásnak tekinti, hanem egy olyan absztrakt elnevezésnek, ami megengedi a köztes sávok létét is. Ezáltal pedig Darwin relatív fajértelmezése voltaképpen éppen olyan radikálisan anti-esszencialista lesz, azaz épp úgy radikálisan elhatárolódik a fajnak valamiféle ideaként való kezelésétől, mint ahogy az Wittgenstein családi hasonlóság fogalma kapcsán tapasztalható. Mindebből adódóan pedig az egyedekkel szemben az evolúció elmélet voltaképpen a fajok valóságosságát tagadja, ám nagyon fontos, hogy ez csak korlátozottan teszi, hiszen a fajok meghatározását mindeközben szigorúan a tényleges dolgokhoz, a biológiai folyamatokhoz kapcsolja. Így voltaképpen Darwin relatív fajértelmezése épp olyan enyhén nominalista, azaz épp úgy enyhén a reális létezéshez és ennek elvéhez kötődik, mint ahogy azt Humboldt nyelvképe kapcsán tapasztalhattuk, aki az ergonnal szemben a nyelv tényleges létmódjának kizárólag az energiáját tartja.
Ebből adódik, hogy Darwin felfogásában a változatok és a fajok környezetükbe beágyazódó populációként kezelendők, amelyek erre vonatkozó identitást fognak kifejezni. Az pedig, hogy egy-egy fajnak mi lesz a releváns azonosító jegye, nem magából a fajból vagy magából a változatból következik, hanem a csoportok összetételéből és az általuk meghatározott kontextusból. Jól látjuk, hogy ez a gondolatmenet már teljesen megfeleltethető a mi nyelvészeti hálómodellünknek is, tehát a két elképzelés között nincsen konfliktus. Talán ezt mutatja az is, hogy Kampis György és Gulyás Balázs 2004 óta hálóalapú evolúciós szimulációkat készítenek a fajok kialakulásának és történetének bemutatására. Ezáltal tehát voltak éppen a nyelvészetben a darwini példa által megnyitott Schleicher-féle kerülőútról tértünk vissza a darwini koncepcióhoz. A hálóalapú nyelvészeti megközelítés nyilvánvalóan eredendően és axiomatikusan áll szemben a pozitivista összehasonlító nyelvészet tanaival. Nem véletlen, hogy a hálóalapú megközelítésben az eredendő nyelvkeletkezés kérdése a kutatás természetes belejárója lesz. A lejelevből következik, hogy az egész rendszer olyan lesz, amely ezt a vizsgálódás természetes részének tekinti. Ebben a modellben, a modell kontextualitása folytán a nyelv eredete csak úgy képzelhető el, hogy a nyelv az különböző eltérő erősségű gyökerények együttesével lesz magyarázható, ám ezek közül a gyökerek közül legmarkánsabbnak a csoportkohézió növelésének igénye látszik. Ez a nézet azon túl, hogy összevág a herdeni nemzeti géniusszal és Humboldtnak azzal a tételével, hogy a nyelv az elsősorban közösségi jellegű, tehát fatikus tulajdonságú, a törzsfejlődés tágabb forgatókönyvébe is jól beilleszthető. Azáltal ugyanis, hogy a nyelv közösségképző szerepét hangsúlyozzuk, könnyebben kapcsolatot teremtünk az ember nyelvi viselkedése és a primáták társas viszonyokat kifejező viselkedése között, minthogyha azt feltételeznénk, hogy a nyelvnek a legfőbb és evolúciósan eredeti funkciója a gondolatok közlése. Az, hogy ez a vélekedés a 21. század nyelvészete számára talán nem jelent majd tévutat, jól látszik egyébként már számos kutatási eredményből, amelyek persze nem a nyelvészet területéről származnak, hiszen itt többnyire tiltott vagy elhanyagolt terület volt a nyelv eredet kutatásának kérdése, éppen a pozitivista összehasonlító nyelvészet módszertanából adódóan. Ezek az eredmények itt nem a nyelvészetből, hanem a nyelveredet iránt a kognitív evolúció nézőpontjából érdeklődő etológiából, illetve pszichológiából származnak. Ezek közül csak néhányat megemlítve. Rabin Dunbar plegykaelméletében kifejti, hogy a nyelv megjelenése az valószínűleg a csoport összetartozását biztosító kurkászás folytatása lehet, a kurkászást válthatta föl a nyelv. Stephen Mitten és Robert Warden elképzelés is hasonló ehhez, akik a verbalitást, a nyelv megjelenését a szociális intelligenciából származtatják. Megint csak összhangban van ezzel Merlin Donald javaslata is, aki a nyelv megjelenését a kommunikációs szükségletek megnövekedéséhez köti, hangsúlyozza azonban, hogy ez nem választható el a csoportban éléstől. Ezt egészítik és teljes összhangban vannak ezzel Jean Aitchison kutatása is, aki arra mutat rá, hogy a nyelv az igen gyengének bizonyul a térbeli és emocionális közlések tekintetében, a gondolatok információk átadásában is csak mérsékelten jó, viszont kiválóan alkalmas a kapcsolatok fenntartására, arra, hogy kapcsolatokat építsen és ápoljon. Lida Kozmidész és John Truby kognitív pszichológiai kísérlete is megint valami hasonlót mutatnak. Truby és Kozmidész kísérleteikben feladatokat oldattak meg a kísérleti alanyokkal, logikai, elvont logikai keretben, illetve társas kontextusba ágyazva. A kísérleti alanyok társas helyzetben sokkal-sokkal jobban teljesítették ugyanazt a feladatot, sokkal jobban oldották meg, mint elvont logikai struktúraként tálalva azt. Nem mellékes az sem, hogyha háló modellel dolgozunk, akkor ő már az úgynevezett Pidgin és Creole nyelveket, a kontaktus nyelveknek tartott nyelveket is jobban tudjuk értelmezni, ami a genezisüket illeti. Míg a hagyományos elképzelésekben ezek a nyelvek legfeljebb mint valamiféle marginális és kivételes jelenségek tűntek föl, háló modellel megközelítve ezek épp olyan nyelvi rendszerek, kölcsönhatásait és találkozásait fogják megjeleníteni, mint az összes többi nyelv, csak esetükben az egyes forrásnyelvek szálainak összefüggődése jóval nagyobb fokú is lehet. Nem szükségszerűen, de akár nagyobb fokú is lehet. És persze azt se feledjük, hogy a hagyományos megközelítések nem tudták azt sem magyarázni, hogy az olyan kreolok, amelyek között látszólag semmilyen kapcsolat nincs, miért mutatnak olyan nagy mértékű szerkezeti hasonlóságot, amely egyenesen valamiféle rokonságra engednek következtetni. Egyesek annak ellenére, hogy nyilvánvaló, hogy bizonyos kreolok nem vezethetők vissza mondjuk egyfajta protoportugál előnyelvre, és nem is állhattak kapcsolatban más kreolokkal, mégis családfalakú módszerrel a szabír alapnyelvhez kezdték kötni a különböző pidgineket és kreolokat. Ugye ilyen volt Keith Winnom vagy Loretto Todd elképzelése. Tehát nyilvánvaló, hogy ez nem valószínű, már csak azért sem, mert a szabír alapnyelv esetében ahhoz, hogy a szabír alapnyelv családfáját föl lehessen állítani, egy kétszeres és szinte teljes szókészletcserét kellett föltételezni, ezért is nevezik ezeket az elképzeléseket relaxifikációs elképzeléseknek. Az, hogy egy nyelv a grammatikájától függetlenül teljes és kétszeres szókészletcserén menjen át, egészen valószínűtlen, többek között a nyelvelsajátítási kutatások eredményei alapján. Nem sikeresebbek azonban azok a magyarázatok sem a kreolok szerkezeti hasonlóságainak bemutatására, amelyek más úton az úgynevezett bioprogram hipotézisből indulnak ki, ez Derek Bickerton nevéhez kötődik. Derek Bickerton azt mondja, hogy a különféle kreolok közt kialakuló szerkezeti hasonlóságokat azzal lehet magyarázni, hogy a kreolok első anyanyelvű beszélői, a gyerekek, azok univerzális nyelvkészségüknek, annak a bizonyos univerzális nyelvi kompetenciának köszönhetően ezeket egészen egyforma szerkezeti struktúrákkal kezdik el kreolokká alakítani és anyanyelvükké tenni. Derek Bickerton elmélete Chomsky univerzális grammatikájára épít nyilvánvalóan, ez kiderül az érveléséből. Csak hogy a Chomsky által feltételezett univerzális nyelvtudást sem kognitív, sem neurobiológiai szempontból nem sikerült igazolni. A kreolok közti szerkezeti hasonlóságot ugyanakkor a hálómodellel egészen jól lehet magyarázni. Erre Jean Aitchison kutatásai hívták fel a figyelmet. Jean Aitchison a nyelvevolúciójával foglalkozva figyelt fel a kreolok, illetve a pidginek alakulásaira és konvergens folyamataira. Azt mondja, hogy voltak éppen a különböző pidginek és kreolok azért mutatnak konvergens fejlődést néhány generáció eltelte után, mert hogy hasonlóak ezek a nyelvi folyamatok ahhoz, mint amit az igen forgalmas közlekedési csomópontoknál, az úgynevezett spagetti kereszteződéseknél tapasztalunk. Ez a spagetti kereszteződés, ez például Tokióban van. A spagetti kereszteződések esetében megfigyelték, hogy bár elvileg számos módja van annak, hogy az emberek átjussanak ezeken az igen bonyolult forgalmi hálókon, egy idő után mégis mind ugyanazt a néhány útvonalat választják. Azaz, hogyha a kontextuális helyzet, tehát maga a körülmény az egyezik a különböző kreolok esetében, akkor teljesen természetes, hogy hasonló struktúrák jöjjenek létre. És hát nyilvánvaló az is, hogy ez a hálómodell bizony átrendezi a klasszikus nyelvcsaládok képét is. Így például a magyar esetében a finnugor előzmények mellett föltételez egy igen markáns ótörök szállat, egy még mindig meghatározó, de már vékonyabb szláv szállat, és ugyanígy egy német, latin és minden más érintkező nyelvhez tartozó rendszertani hatást és szállat. Az azonban, hogy milyen lehet ilyen értelemben például a magyar nyelv rokonsági modellje, az azonban már azt is igényli, hogy az úgynevezett történeti nyelvészet szemléletmódját is az ennek a modellnek megfelelő relatív szemléletűvé alakítsuk át. Ez azonban már legyen a következő előadás témája.